De örülök, hogyha te szomorú leszel, amikor beteg vagy, és nem tudsz iskolába menni. Igen? Ó, az iskolában? Ó, ez nagyon-nagyon szomorú. Az nagyon fájdalmas. Amikor valakit hibáztatnak, simán látom, te is jelentkezel, ugye? Majdnem meghalt egy kis állatod. Az még neki volt kísértés inkább, mint neked. De ezek, igen, de te szomorú voltál mondjuk, hogy azzal a kis állattal mi lesz. Hát ilyen szempontból az is egy kísértés, hogy mit kezdek ezzel a helyzettel. Milyen reakciókat hozok erre nézve. Igen? Egyszerűen volt-e már például, mert ez az egyik legszomorúbbat, azt most hallottam, hogy amikor valakit hibáztatnak egy olyan dolgért, amit ő nem követett el, és esetleg többen bántják, volt már valakinek ilyen hasonló tapasztalata? Másnak is volt? Nekem volt ilyen? Na, milyen kísértés lehet még? Amire azt mondja Jakab, hogy ennek örüljünk. Igen?
Ne tegyek meg valamit.
Tehát kísért téged valami, hogy megtegyed? Mire gondolsz, Simon?
Bármire.
Ez a bármi érdekelne minket, Simon. Mire gondolsz? Rosszalkodás. Kísértés a rosszalkodásra. Igen, jönnek? Persze.
Szerintem szomorúságra...
A régebb óta gyerekek is szólhatnak, igen.
Igen, de én most megpróbálok az ő fejükkel, hogy
igen?
Halloween partira nem lehetett elmenni tegnap este. A másik szomorúság pedig, hogy le lett korlátozva a játékra a szabott időre. Felére csökkentettek.
Hát ezek mindig komoly kihívások. Köszönöm szépen, jó példák. De nézem, miket írtam föl magamnak. Ide írtam a csúfolást, ide írtam azt, hogy valaki igazságtalanul bánik vele mondjuk az iskolában. Ide írtam azt, hogy szeretnék elmenni valahova, de a szüleim nem engednek. Ide írtam azt, hogy kapok egy olyan büntetést, amit nem érzek igazságosnak. Ide írtam azt, hogy megbetegszem, és nem tudok mondjuk iskolába menni, vagy játszani a barátaimmal. Vagy megbánt egy testvérem, vagy én bántom meg őt. És ami a kérdésem, hogy melyikőtök tudott már egy ilyen helyzetben örülni? Mert a kísértések azok azonosak, de itt azt olvassuk, hogy örüljetek, amikor egy ilyen helyzet jön. Örülj, amikor a kisállatod elveszik. Örülj, amikor bántanak igazságtalan az iskolában. Örülj akkor, amikor apa azt mondja, hogy te most nem mehetsz el. Örülj akkor, hogyha csúfolnak. Ez olyan furcsa, nem? De hogy, és ki az, aki képes arra, hogy egy ilyen helyzetben, egy kísértésben örülni tudjon? Mi kell ahhoz, hogy át tudjuk magunkban fordítani ezt a nehéz helyzetet? Volt valakinek ellenéző tapasztalata? Az idősebbekhez is szólok most, gondolkodjunk együtt. Ott a kihívás, és nem elszomorodom, nem dühöngeni fogok, nem panaszkodok. Tessék!
Ordinál
vagyok. Igen?
Tudjátok, óra nálunk van holnap, jó mulatság, és megbeszélték az osztálytársaival, és hát így a baráti társaságban, hogy majd elmennek bandázni, vagy nem tudom, ezt jobban, tehát hogy fölmennek itt. És aztán nem engedtük el, és utólag hálás volt ezért, mert hogy de azt mondta, hogy sokkal jobb, hogy így otthon maradt, mint hogy elment volna, és elbeszéltem a találékot.
Köszönjük szépen, hogy megosztottad a lányod helyet. Janek?
Nekem volt egy olyan mázlim gyerekkoromban, hogy például nem csúfoltak, tehát én nem vettem fel sosem. Viszont egy időben, tehát látom, hogy a többiek nagyon rosszul esik, hogy csúfolják őket, én még nem értettem, hogyha igazat mondanak, akkor miért bosszankodnak, ha nem igaz, akkor meg miért veszik fel, de aztán egy idő után már én is úgy csináltam, mintha haragudnék, hogy akkor inkább engem csúfoljanak, hogy a többieknek ez ne fájjon, ne velük foglalkozzanak, hanem velem. De ugye én meg nem vettem föl, tehát engem nem zavart igazából, addig se többieket bántották.
Igen, ez is egy megküzdési stratégia lehet, hogy egyszerűen megkeményítem magam, vagy olvasok egyszer, hogy olyan tette az arcát, mint a kova, és lepattannak róla ezek a bántások. És ez is már egy egészségesebb szint lehet. De itt még magasabbra emeli ugye a mércét Jakab, azt mondja, hogy teljes örömnek tartsátok, amikor jönnek ezek a kísértések. Persze folytatja, és még nem olvastam az igének a végét. Tessék!
Héten elég sok probléma volt a családban, és én úgy vészeltem át, hogy Istennek megfogtam a kezét, és hogyha együtt vagyunk, akkor fielenünk.
Köszönöm szépen. egyre melegszik, és egyre közeledik a magatartásunk és az igei tanácsadás felé. Azt olvastuk, hogy amikor jönnek a kísértések, ezt teljes örömmel fogadhatjuk, és hogy fejezi be Jakab ezt a gondolatmenetet, emlékeztek? Mit mond? Teljes örömnek tartsatok, amikor különféle kísértésekbe estek.
Meg a kísértéseket megadja a
kínálatod, és a kitartást szerez a
megpróbáltatás. Megpróbáltatás, kitartást szerez, tehát a hitünk erősödni fog. És persze kérdés, hogy tehát most a gyereknyelvvel fordítom, nagyon örüljetek, amikor különféle nehézség, szomorúság jön az életetekbe, mert ettől a hitetek erősödni fog, vagy megerősödik. És gondolkodtam azon, hogy gondolkodjunk együtt, hogy szerintetek például valaki csúfol minket, az egy nagyon nehéz helyzet. Hogyan lehet egy csúfolódást, illetve amikor engem csúfolnak, úgy fogadni, hogy ebből mondjuk megerősödjön a hitem? Van-e gondolatotok? Hogyan erősödött a hitem azáltal, hogy engem bántanak mások? És ezt én elhordozhatom akár hittel.
Jézust is csúfolták.
Igen, Jézust is csúfolták. Azt mondom, hogy én azon úton járok, ahol Jézus járt, és ő is képes volt ezt megharcolni, akkor én is képes lehetek. Mondjuk nézem Jézust, igen, ez egy jó gondolat. Aztán? Pont így?
Talán azért, mert ezek ugye Sátántól való dolgok, és hogyha Sátán felfigyel ránk, akkor talán van rá oka is az emberről neki, hogy akkor veszélyes számára, hogy nem
tudom. Mondhatom azt, hogy ha már bántanak engem, akkor lehet, hogy oka van, és lehet, hogy itt támad az ellenség. És...
Igen, tehát kikért, mint jó volt kikérte, aha, és hát van alapja annak, hogy meg
akarja
téríteni valahonnan,
ahol
esetleg.
Igen.
De meg? Nagyon kellene, de kedves leszek velük.
Kedves leszek, és kipróbálom azt az elvet, hogy a gonoszt jóval győzd meg. Ez is egy jó gondolat. Ez már három nagyon jó gondolat a megküzdéshez. Melyikőtök élte már át azt, hogy milyen érzés csúfolva lenni? Tehát ki az, akit már csúfoltak, és élte meg azt, hogy ez milyen érzés? Szerintetek, akik csúfolnak és átéri ezt az érzést, az könnyebben csúfol másokat, vagy kevésbé csúfol másokat?
Mind a kettő
is
igaz.
Mind a kettő igaz, ugye? Sokszor leverem máson azt, amit én is elszenvedtem. De hogy a hitben harcolom, meg lehet ez egy megküzdés, hogy pontosan tudom, hogy milyen érzés az, amikor csúfolva vagyok, és megtanulom ebből a helyzetből azt, hogy hogyan lehet kiállni egy másik ember mellett, akit szintén bántanak. És már is ebből a bántásból nem valami szomorú következmény fakad, hanem érettebb leszek, és képes leszek én is másik ember mellé odaállni. Vagy tegyük fel, hogy csúfolnak engem. És könnyebb ilyenkor felmérgesedni és visszavágni. Mi van akkor, ha azt mondom, hogy jó, most csúfolnak, meghallgatom, hogy mit mondanak. És tegyük fel, mondanak három dolgot, amiből kettő nem igaz, de egy igen. És lehet azt, hogy mondjuk én azt meghallom, hogy abban a csúfolásban, vagy abban az élcelődésben van-e valami igazság, amiből tanulhatok. Ez is egy hitbeli megküzdés. És persze ott van az is, hogy amikor engem csúfol valaki, mit szoktam érezni felé? Te mit szoktatok érezni a csúfolódó személy felé? Úgy szeretlek, kérlek, mondjad még. Olyan kedves, amit mondtál nekem, és szívesen hallgatnám még napestig. De nem így szoktunk érezni. Ilyenkor általában dühösek leszünk, mérgesek leszünk, és haragszunk. Én azt szoktam mondani az alkoholbetegeket, amikkel dolgozom, hogy a nehéz emberek, amik nagy tanítómestereink. Kitől lehet a legjobban tanulni a türelmet? Az alázatot, a hosszú tűrést. Általában nem attól, aki engem mindig szeret és simogat, ugye? Hanem a nehéz emberektől. És így is lehet hozzáállni, hogy mit tanulhatok ebből a helyzetből most? Hogyan lehet ezt hittel megközelíteni? Sima jelentkeztél, láttam már régóta, mondjad. Jézus, mint példát?
Igen.
Köszönöm szépen, ez így igaz. Hozhatnék példát Jézus életéből, és nagyon sok példa van. Én hoztam nektek egy mesét. Szeretitek a meséket? Ez egy olyan mese, talán ismeritek, van benne tojás is, meg répa is, meg tea is. Ismeri valaki ezt a mesét? A kísértésről szól. Egy kisfiú szomorúan ment haza az iskolába az egyik délután. Még csak elsős volt, és sok olyan dolog történt vele, amit nem értett, és ami nagyon nagy szomorúsággal töltötte el. aznap megint csúfolták az osztálytársai, azért, hogy nem volt elég ügyes testnevelés órán. Nem volt elég gyors, és elkezdték Lajhának csúfolni. Kinevették, azt mondták, hogy béna. És még a tanárnéni is azt mondta, hogy igyekeztett volna jobban is. Tehát nem csak az osztálytársai voltak vele igazságtalanok, még a tanárnéni is nekik adott részben igazat. Apuka gondolkodott most, hogyan lehetne a fiamat bátorítani, mit mondjak neki, hogy ne megerősítsem ebben a rossz érzésben, de közben érezze azt, hogy támogatón állok mellette. És ezt mondta az apuka, ne busulj kisfiam, meg fog változni. Ezek a nehézségek még a javadra fognak válni. Úgy is mondhatnám, hogy ez egy kísértési felület, de tartsák ki. Megértem, hogy szomorú vagy, érzelmi megerősítés fontos egy szülő szempontjából, a gyermek mellé kell állnunk, hogy érzelmileg támogassuk. Én is azt lennék a helyedben, de nehogy, hogy ez teljesen letörjön. Tedd meg, amit tudsz, a többit pedig bízd a jó Istenre, hidd el, hogy ő segíteni fog neked. Hát ez egy szép gondolatmenet volt, de egy gyermeknek nem biztos, hogy ez elég. És azt mondta a kisfiú is, te ezt nem érted, apa. Mióta iskolába járok, engem mindig csak bántanak, és még a tanárnéni sem állt mellém. Ez már mindig így lesz, és ezt nem akarom. Nem akarok ebbe az iskolába járni. El akarok menni innen. Mondott már valaki ilyet az én családomból? Köszönöm szépen. És próbált az apuka vigasztalni. És azt mondta a kisfiú, haragszom rájuk, bárcsak jól megmutathatnám nekik, oda mennék és jól levernék mindenkit. Ismerős érzés? Érzett már valaki ilyet? Az apuka nem szólt semmit. Arra gondolt, hogy most akkor megpróbálja máshogy nevelni a gyermekét. Elővett három lábost a konyhaszekrényből, és felrakta mind a háromban azt a, mit tudom én, liternyi vizet forni. Kisfiú nem értette, hogy mit akar kezdeni az apukája ezzel a három lábassal, de arra kérte az apuka, hogy egy kicsikét várja a kisfiam. Elővett a spájzból egy répát, elővett a spájzból egy tojást, és egy teafiltert. És amikor elkezdett forni a három lábosban a víz, egyik a belerakta a répát, a másikba a tojást, a harmadikba a teafiltert. Mit jelképezhet a forró vagy forrásban lévő víz? A próbát. Ugye megvárta az apuka, hogy egy darabig ott följönnek ezek az eszközök ott a vízben, tehát a répa, a tojás meg a... Mi volt a harmadik?
Ja.
Köszönöm szépen, hogy figyeltek. És szerintetek mit akart az apuka tanítani a kisfiának ezzel a három dologgal? A megfőtt répával, a főtt tojással, meg a kifőtt teafilterrel. Hogy kapcsolódott ez a próbákhoz? Hogyha a próbák a forró víz, vagy a forrásban lévő víz, akkor mit tesz a forrásban lévő víz például a répával? Mi lesz a répával? Megpuhul, ugye? Ha túl sokáig főzöm, akkor szétfő, ugye? Akár egy újjal is szét tudom nyomni. Mi lesz a tojással, ha sokáig főzöm? Az megkeményedik. Ugye, ha előtte fához vágta volna, szétplattyant volna, ha egy főtojást vágok a fához, akkor is széttörik, de máshogy. Ugye? És mi lesz a teafilterrel? Ugye? Kifő a tea. Hát jó, mondjuk a filter az puha lesz, de ugye kifő valami ebből a filterből is. Az apuka is próbálta a fiát így nevelni. Megkérdezte, hogy kisfiam, mi történt ezekkel a dolgokkal? Hát mondja, hogy a répa megpuhult, hogy eddig kemény volt. Hát a teafő ugye az megfőtt, most puha. És mit tanultuk ezekből a konkrétumokból? És azt mondta az apuka, a nehézségek olyanok, mint a víz a három lábasban, amik hogy fornak. És amikor valaki ilyeneket él át, akkor megváltozik ugyanúgy, ahogy megváltozik a répa, megváltozik a tojás vagy a filter. Az a kérdésem szerintetek, hogy mi választhatunk-e, hogy répák, tojások vagy teafilterek leszünk? Vagy már eleve adott, hogy én répa vagyok, én meg tojás, én meg teafű. Simon?
Lehet.
Szerintem is lehet, igen. Mit jelent répaként viselkedni? Jönnek a nehézségek és én répa vagyok, mi történik velem akkor?
Megpuhulok.
Megpuhulok. És az jó, ha megpuhulok?
Nem.
Szétfolyok. Ez már mindig így lesz. Majd én jól leverek mindenkit. Ez melyik magatartás? Ez a fő tojás, vagy ez a répa?
Nem,
ez a répa. A répa az, aki megadja magát a nehézségeknek, és hagyja, hogy ezek elpuhítsák. És a dühből való reakció az nem a főtt tojás. Hogy az is lehet, hogy nehézségektől nem elpúlunk, hanem megkeményedünk. Az is lehet, hogy úgy keményedünk meg, hogy haragszunk a másikra. És ebből a haragból aztán sok szomorú dolog történhet. De megerősíted a hitünk is, vagy ott van a harmadik lehetőség, ez pedig a teafilter. Mi lesz a teafilterrel? Hogy mondtuk, emlékeztek? Ezt mondta az apuka a fiának, olvasom szó szerint. A teafő átadta a zamatát a víznek. Megváltozott, de ez a változás jó, mert átadta a zamatát, az ízét. A tanulsága ennek az, hogy te is állhatod a nehézségekhez, mondta a kisfiának, hogy az valami jót fog kihozni belőled, ha te is akarod és kéred Isten segítségét. Szóval ne puhuljunk el, mint a répa, ne keményedjünk meg, mint a tojás, és legyünk inkább olyanok, mint a teafilter. Emlékeztem, mikor szólt az ige? Teljes adónak tartsuk, amikor különféle kísértésekbe esünk, tudván, hogy a következménye ennek mi lehet. Mi tud erősödni? A hitünk, a kitartásunk. Szóval én azt kívánom nektek, hogyha legközelebb jön egy nehézség, és anya azt mondja, hogy figyelj, most répa vagy, aki puhul és sír, vagy tojás, aki most kemény vagy és lázadsz, vagy inkább te a filter, akkor választhatok mindig a filtert. Jó? És nagyon köszönöm, hogy figyeltetek és velem voltatok. A továbbiakban szeretnék veletek gondolkodni, és akár fiatalokkal is, mert itt olyan sok értelmes fiatal embert látok, meg fiatal hölgyet is. Szerinted mi a legnagyobb probléma egy emberi kapcsolatban? Mi lehet az, amikor, vagy ahol leginkább elmegyünk egymás mellett? Igen, köszönöm Péter, a kommunikáció. A leggyakrabban a probléma az, amikor próbálunk valamit átadni, vagy átvenni, de nem sikerül azt érteni, amit a másik mondani akar, vagy azt átadni, amit mi szeretnénk kommunikálni a másik felé. Nem értem a másikat, vagy félreértem. És arra gondoltam, elmesélem nektek azt, hogy nálunk a terápiában van egy csoport, úgy hívják, hogy asszertivitás, ahol próbáljuk tanítani a függőknek azt, hogy mit jelent úgy az érdekeiket képviselni, hogy nem rendeződnek alá egy másik embernek, és nem is dominálják le, meg nem is manipulálják, hanem a Jézusi elveket képviselve úgy kommunikálni, amit ők is várnának, hogy kommunikáljanak mások feléjük. És szoktam egy játékkal illusztrálni azt, hogy hogyan tudunk elcsúszni egymás mellett. Ez a kenyérkenő maslakó játéka. Ismeritek ezt a játékot? Kenyérkenő maslakó. A lényege az, én szoktam menni ez a maslakó, azt mondom, hogy én vagyok, aki jöttem a Marsról, és még nem éltem a Földön, de beprogramozták az agyamba a magyar nyelv összes kifejezését, tehát mindent értek, de még semmit nem csináltam soha. És azt mondom nekik, hogy mármint a rehabosoknak, hogy hozzanak egy tálcán egy zacskó kenyeret, szelfelt kenyeret, egy doboz margarint, egy kígyóborkát, meg kést. És az a feladat, hogy mindenki mondhat a csapatból egyetlen egy utasítást, és az a kérdésem, hogy szerintük hány utasításból fogom tudni elkészíteni az egyszerű uborkás szendvicset, amiben van egy kenyér, margarin rajta, uborka és egy másik kenyér a tetején. Szerintetek hány utasításból készíthető el egy egyszerű uborkás szendvics? Ami mondom, mennyire egyszerű, hogy kenyér, margarinnal, uborka és másik kenyér. Tehát hány egy ember egy utasítást adhat? Tehát mondjuk vedd ki a kenyeret. 5, 4. Kenyér fel van szeletelve az acskóban. Fel van szeletelve a kenyér. Hány lépésből lehet megcsinálni ezt a feladatot? 1.
30.
50. 5. 10. 2. 100. A 100 kicsit sok, az 1 nagyon kevés. Valahol egyébként az igazság, már sokszor megcsináltam ezt a feladatot az elmúlt 10 évben, a valahol a megoldás általában 40 és 50 között szokott jönni. Gondoljatok be, 40 és 50 lépés kell ahhoz, hogy egy egyszerű uborka szendvicset megkenessenek velem. Például azt mondja az első személy, hogy vedd ki a zacskóból a kenyeret. Tehát még soha nem csináltam, ott van egy bezárt zacskó, hogy vegyem ki belőle. Próbálok belenyúlni, de nem megy. Azt mondja a másik, hogy fogjam meg a kést. De hol fogjam meg? Mondjuk megfogom akkor az élénél. Fordítsam meg? Jó, megfordítom. És én mindent értek sem, és soha nem csináltam. Azt mondja, hogy vágjam fel az uborkát. Jó, fölvágom hosszába. Kenjemre a margarint a kenyérre. Jó, fog kennem az élére. Tehát ha nem adjuk át pontosan az információkat, akkor ez sokféleképpen érthető. Nekünk természetes, de ezzel is azt illusztrálom sokszor a bentlakóinknak, hogy valamit gondolunk természetesnek, és a másiknak nem az. És csodálkozunk, hogy nem érti. És valamit átadni, az mindig sokkal több időbe telik, hogyha pontosan akarom átadni, mint ahogy én azt előre elgondoltam. És ilyenkor könnyebb feladni az átadási szándékot vagy vágyat, mint megküzdeni azt, hogy igazán tudjak kapcsolni egy másik emberhez. Sőt, hogy ki az, aki a legtöbbet küzdött azért, hogy megértsük, hogy mit akar mondani nekünk? Mind a mai napig? Hát Jézus mutatta be ezt a legjobban a földi életében, de szerintem Istennek az egyik legnagyobb küzdelme az, hogy megértesse velünk azt, hogy ő kicsoda, hogy mit gondol rólunk, és mit szeretne az életünkkel kezdeni. És számtalan helyen beszél a Biblia arról, hogy Isten szeretne, vagy szeretett volna valamit adni, de az ember nem érti, félreérti, ellene fordul. És a legjobb példa erre szerintem az, hogyha megnézzük mondjuk az Új Szövetségben Jézus kapcsolatát a tanítványaival. Hányszor és hányféleképpen próbált nekik átadni rengeteg mindent. És ebből mennyi ment át? És ebben legondoltok, hány és hány olyan dolog volt, amit akkor nem értettek, amikor Jézussal szemtől szembe találkozhattak, beszélhettek, megérinthették. Egy csomó dolog jóval a kereszthalála feltámadása után esett le nekik. És a legfontosabb dolgot nem értették, az, hogy miért kell neki meghalnia. Sokszor beszélt ugye a szolgálata vége felé haladva arról, hogy miért is jött, hogy szenvedni fog, hogy fel fog támadni, hogy visszatér hozzájuk. És talán az egyik legjobb példára a félreértésre az, amikor az Emmaus felé vezető úton, a feltámadása után halad azzal a két tanítvánnyal, és beszélgetnek, és emlékeztek, hogy mit mond az a két tanítvány?
Pedig mi azt hittük.
Ugye ez a pedig mi. Mi azt hittük, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Van elképzelésem, és valami más történik. Pedig én azt gondoltam, pedig én imádkoztam, pedig nekem ez és ez járna, és nem az történik. Isten másként működik, mint ahogy én várnám tőle. Valami mást ad, valami másként alakul. És én azon gondolkodtam, hogy szeretném veletek a teljesség igénye nélkül átgondolni azt, hogy az Istennel való beszélgetésnek milyen szinterei vannak. Tehát a kommunikációt nézzük, akkor milyen kommunikációs szintek vannak, és hogyan szeretne Isten vezetni mindannyiunkat. Kezdem azzal, ami a legegyszerűbb szint. Imádkozom, és az lesz, amit kérek. Isten meghallgatja az imádságomat. Ez a kommunikációnak a legalapvetőbb szintje. A gyermek-szülői viszonyban nem. Kérek valamit, és a szülőm adja. Legfrissebb példánk, Simonnak születésnapja volt, nemrég kapott egy kis csuklyás patkányt. Nem tudom, ki adott már ilyen kis csuklyás patkányt. Nagyon cuki, olyan, mint egy kicsit nagyobb egér, de tudom, sokan nem szeretik a patkányokat, de ez egy nagyon cuki állat. Az embernek a kezére fölmászik, szuszog, fölmegy a válladra, és akkor ott néző, mint egy papagája kalóznál, csak ez patkány. És a lényeg az, hogy ott volt az a kis patkány, szeretgették, de ugye nem tudták, hogyan kell még gondozni ezt a kis állatot. Simon volt, hogy rámászott és így ledobta magáról, mert rossz volt, hogy a nyakán mászik. Boroka meg épített neki duplóból egy házat. Aztán lerakta, hogy most akkor menjél be. És a patkány nem bement a kapun, hanem sutyj be a kanapé alá. Nyitva minden szobaajtó. Na mi lesz most? Én hazaértem 2 órával, később a patkány valahol még van. Mit csináltunk ebben a helyzetben? Emlékeztek? Hát először anya morgott. Igen, próbáltak mindenféle, igen, a Simon imádkozott. Próbálták ugye a kis patkánynak ugye nyitva hagyni a kis ketrecét, finomságot oda tenni, de nem maradt más, tehetetlenkodunk, imádkoztunk. Én még szétszettem a kanapét, felfordítottam, hát ott van benne valahol a kis patkány. Hát meg is lett hajnali 2-kor. De mondhatjuk azt, hogy ez ima meghallgatás volt, mert imádkoztunk érte, és a patkány nem laposan került elő 2 hónap múlva valahonnan, a szagot keresve, hanem élve, és most is ott van, és élvirul, bár azon a boroka már egyszer jól megszorongatta, azt is túlélte. De amiért elmondtam a történetet, az imádságnak van ez a szintere, ez a legegyszerűbb gyermeki szintere, ahol, és szükségünk már sokszor erre a fajta szintre is, probléma van, nehézség van, kihívás van, imádkozom, és Isten meghallgatja az imádságunkat. Amúgy vannak ilyen tapasztalataink. Elveszett az IKEA-ban, imádkozott, oda ment hozzá valaki, bemondatták hangos bemondóban, meg lett tapasztalat. Félt az esőtől, meg a villámlástól, imádkoztunk, az egész falu tiszta víz lett, a mi utcánkban szárazság volt, tapasztalat. Ezeket elraktározzuk, és örülünk neki. Ugyanakkor felmerül bennem a kérdés, hogy ezek a tapasztalatok nagyon fontosak, de megrekedhet-e az Istenen való kommunikációnk ezen a szinten, hogy probléma van, kérlek, és aztán Isten meghallgat, és akkor megyek tovább.
Kívánság automata.
Előfordulhat, igen. És azon gondolkodtam, hogy most a szülőkhöz fordulok, ti hogyan éreztetek magatokat, hogy a gyermeketek csak akkor menne hozzátok, amikor valami kell? Vagy van-e ilyen tapasztalat, hogy ó, már csak akkor jön, amikor kell valami? Hallok így is szülőket megnyilvánulni, és ez nem egy olyan kellemes állapot, nem? Hogy nem velem akar találkozni, hanem a pénztárcámmal, meg a, mit tudom én, a szabadidő kiadással, és ez nem annyira jó. És ha hiszem azt, hogy a gyermeki hit fontos része az életünknek, és fontos terület, és nem csak gyermeki az, amikor próba van, és én kérem az Isten erejét, de én hiszem azt, hogy nem akarjuk csak, értsétek jól, aranyhal lenni, vagy jó tündér, aki teljesíti a kívánságaimat. És persze szoktok idézni az igéből is, amikor Jézus azt mondja, hogy bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, hogy kelj fel és ugorj a tengerbe, és nem kételkedik a szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, akkor meg lesz neki, amit mondott. És higgyetek, hogy mindaz, amit kértek, azt megnyeritek, és akkor meg lesz. Lehet, hogy is értelmezni, hogy én bármit kérhetek, és ha nagyobb hittel kérem, akkor Isten úgyis megadja. De aztán vannak az összeszavarú helyzetek, ahol Isten mégsem úgy működik, és akkor lehet azt mondja, hogy ez hitemmel van a gond? Akkor nem elég erős a hitem? Mert elég erős van a hitem, akkor megkapnék bármit. Idézhetjük Jakabot is. Kérjen az ilyen ember hittel, mert ha nem hittel kéri, olyan, mint a tenger habja, amit ides-tova ugye hány a szél vagy az áramlatok. De az ilyen ember nem kaphat Istentől, azt olvasok Jakabtól. Ezt is lehetne úgy értelmezni, hogy az igazán komoly hívő ember, ha igazán hittel kéri, akkor megkapja azt, amit szeretne. És még mindig azon gondolkodva, hogy milyen szintelei vannak a gyermeki hitnek, vagy az Isten való beszélgetésnek a kevésbé érett területeinek, akkor eszembe jut az, amikor nagy bajban vagyok, és azt mondom, ja Istenem, segíts! Nem tudom, látta valamelyikőtök a Kényszer leszállás című filmet, függőkkel dolgozom, és ez pont egy olyan film, amiben egy függő, egy heroin és, vagy inkább kokain és alkoholfüggő kapitány kerül egy nehéz helyzetbe. A film végén egy kihallgatás előtt van, és szembesítik azzal, hogy mi történt, és hazudik, és a film végén van egy kulcsjelenet, ahol elmormogja a szája szeketébe, hogy Istenem segíts. És kérdezi a kihallgató személy, hogy mit mondott? Mondjuk valamit, Istenem segíts, azt mondta. És ott ahhoz kérte a segítséget, hogy ki tudja mondani azt, hogy az igazság. De szoktuk mondani, a népi bölcsesség is mondja, hogy na ezen már csak az ima segíthet. De ez egy elég szomorú állapot, nem? Ez mit takar, vagy milyen előjele lehet ennek, vagy előzménye lehet ennek? Ha mindent megpróbáltam, akkor nézzük meg, jó, akkor utoljára az imádságot is, akkor vessük be. Nem fordítva lenne az egészséges, hogy először imádkozom, aztán megpróbálok mindent megtenni. Nem? Így van a népi bölcsességben. És akkor fogászkodom, amikor már eljutottam a segeterm végére. Aztán vannak azok az imádságok, egy kicsikét előrébb lép, amikor nem vagyok nagy bajban, de vágyom valamire. És úgy kérném az Isten támogatását. Jó lenne, sikerülne ez a nyelvvizsga. Tanultam, és Istenem, most kérlek azért segíts, hogy olyan tételt húzzak, olyan hangfelvétel jöjjön, amit megértek. Jó lenne a munkahelyemen ez a szombat kérdés megoldódna. Istenem, kérlek, segíts! Emlékszem arra, hogy én hogyan küzdöttem ezzel. 3 évig vágytam arra, hogy elkezdhessek egy poszkodális képzést, szemedébeteg segítő szakon a Sotén, és 3-szor, illetve 2-szer hullottam ki a szombat miatt. És emlékszem, hogy milyen feszültség volt bennem. Vagy, képzeljük el, most épp készülünk egy családi programra jövő héten hétfőtől, szoktatok imádkozni jó időért, amikor mentek mondjuk a tengerpartra nyaralni. Imádkozom jó időért, mert hogy mit tudom én, most épp az egy hét szabadságom van, és jó időért imádkozom. És elképzelem azt az embert, aki mondjuk ott él, és van egy szőlős telke, és szárazság volt mondjuk egész nyáron, azt mondja, Istenem, adj kérlek esőt. És akkor most Isten kit hallgasson meg? Vagy képzeljük, mondjuk a foci drukkereket, stadionban. Én az én csapatomnak drukkolok és imádkozom, ő meg a másiknak. Képzeljük el Istent, hogy hogy lehet ez, hogy van egy számlálója, hogy itt volt mondjuk 20 ezer imádság, itt 20.200, akkor... Akkor ők nyertek? És sokszor gondolkodhatunk egy Istenről, hogy van egy vágyam, és Istenem, kérlek, tedd meg. Kérem a jó időt, nyerjen a csapatom, történjen meg az, amire úgy vágyom, vagy jó lenne a gyermekemnek, vagy bárkinek. És nem az történik. Én ki tudom játszani ezt az Isten kártyát a párkapcsolatomban is. Utólag figyeltem meg, hogy amikor ismerkedtem Boglárkával, akkor mondtam, hogy hát akkor gyere és imádkozzunk. De utólag azért úgy éreztem, hogy ez nem mindig arról szólt, hogy Isten után vágyódtam, hanem szerettem volna vele lenni. És akkor, hogyha vele vagyok, és akár még Isten dolgaival foglalkozunk együtt, ott is elcsúszott valami, hogy ez nem annyira róla szól, hanem inkább róla. Tehát amikor a vágyaim erősödnek fel, és azt gondolom, és ez sokszor tudat alatti, hogy én befolyásolom Istent. A legtöbbször tudjuk, hogy ez nem igaz, de mégis megkísérhet ez a fajta magatartás, hogy belecsúszhatunk ebbe. Aztán van az a fajta magatartás, amikor valami áldást kapok és megköszönöm. És nem ez a baj, hogy megköszönök egy áldást, hanem hogyha megrekedek azon a szinten, hogy kérek, kapok, megköszönöm. Mert ez megint nem feltétlenül egy folyamatos kommunikáció, hanem egy észreveszek egy áldást. Hallgattam egy hirdetést ebben a témában, és azt mondta az egyik előadó, hogy olyan ez, mint ez a borra való imádság, hogy olyan vagyok, illetve Istenem, mint egy udvarias pincér, és én megköszönöm neki a szolgáltatását, és adok valami kis borra valót. És ezt a magatartást Jézus megfette. Tudjátok, hogy hol? Most jelképes értelemben mondom. Amikor Jézus kiűzte a templomból a kufárokat, és azt mondta, ne tegyetek az én atyám házát a... A latrok barlangjává, vagy a kalmárság házává. Tehát ne legyen árukapcsolat az Istennel való találkozásnak a szintere. Ne hagyjuk, hogy árukapcsolat szintjére süllyedjen le az Istennel való kapcsolatom. Ne arról szóljon, hogy mit kapok, vagy mit nem kapok, megköszönöm, vagy nem köszönöm meg. Mert Isten ennél többre vágyik. Ha azt mondja, Istennel való kapcsolat szinterei, ezek is szinterek. És nem azt mondja Isten, hogy ez nem jó, vagy ebben ne szeretne velük vagy hozzánk kapcsolódni. De Isten tanít az imádságban, és nagyon sokféle módon tanít. Előfordult-e veletek az, csak mondok példákat a bibliai konkrét történetek segítségével, előfordult-e már veletek az, hogy valamiért imádkoztatok, és Isten hallgatott, és a hallgatás volt az ima meghallgatás. Van ilyen tapasztalatotok? Tudtok a Bibliából mondani erre példát, hogy Isten egy kérésre hallgatással válaszol? Mert például Saulnak 1 Sámuel 28-ban, a Gilboa-hegyi csata előtt, amikor megkérdezi Istent, és Isten csöndben van. Néha a csönd az hangosabban üzen, mint hogyha valaki ordítana, nem? Ez is lehet egy példa. És a csönddel néha Isten akar üzenni valamit. Kérdés, hogy meghallom-e? Van-e olyan, hogy Isten úgy kommunikál velem, hogy nem csönd van, hanem várakoztatás? Vagy a csöndnek egy másik formája? Ha már idéztük Sámuelt, és Sámuel könyvét és Sault. Saulnak van olyan hitbeli megroppanása, ahol várni kellett volna még egy kicsit, és a várakozásban erősített volna a hite. Szintén a filiszteusokkal szemben, amikor 7 napig kéne várnia, emlékeztek a történetre Sámuelre, és ő idő előtt áldozik, és magára veszi azt a felelősséget, ami nem az övé lett volna. Az imádság is lehet ilyen. Amikor letérdelek Isten jelenlétében, van-e ráhangolódási idő? Vagy amikor megérkezem valahonnan, mondjuk ekkora fejem a sok feszültségből. Kell-e idő arra, hogy át tudjak hangolódni egy másik emberi kapcsolatra? Legyen az a gyermekem, a társam vagy bárki. Isten jelenléte nem lehet ugyanilyen? Tehát néha annyi minden foglalkoztat borítja az agyamat, hogy amikor ott érdelek Isten elé, szükségem van egy kis csöndre. Várakozásra, nyugalomra. olyan sok példa van a Bibliából, hogy Isten várakoztat. Dániel kap egy kijelentést, és nem érti. És telik, múlik az idő. És Isten tudatosan vár. Vagy van Pálnak egy bizonságtétele. Egy nagyon érdekes bizonságtétel. Tettetek-e már bizonságot arról, hogy imádkoztatok, és Isten nem hallgatta meg az imádságotokat? Lehet-e bizonság az is, hogy Isten nem hallgat meg? Mert gyakran vannak bizonságtételek. Volt-e már a gyülekezetben bizonytalanságtétel? Mit gondoltok? Nagyon fontos lehet ez is. Kimélem jelenti azt, hogy Isten, én nekem az a tapasztalat, hogy Isten nem hallgatta meg az imádságomat. Bizonytalanságban tartott. És ezáltal értettem meg valamit, amit korábban soha nem értettem. Pál beszél erről, amikor a tüskéről beszél, emlékeztek? Ez egy bizonságtétel arról, hogy Isten nem hallgatta meg az imádságát. És milyen fantasztikus bizonságtétel. Mert mire jut el Pál apostol abban, hogy Isten nem hallgatta meg az imádságát?
Örökményeket az én kegyelmem.
Mert?
Az én
erőmet. És nagy örömet ticsek sem azért, az én erőtelenségem, mert ha erőtelen vagyok, akkor vagyok.
Erős.
Kiben? Istenben, Krisztusban. Szóval örülnék, ha lenne a bizonytalanságtétel a gyülekezetben. És elmondhatnánk azt, hogy nekem az a bizonyság, hogy Isten nem hallgatott meg, és valamit megértettem ebből. És nem hallgatta meg az imádságomat, de adott valami mást. Megértettem valamit. Ott van a életemben a nehézség, a fájdalom, a betegség, a szomorúság, a veszteség, de ezáltal nem eltávolodtam Istentől, hanem közelebb kerültem hozzá. Aztán van az is, amikor válaszol Isten, de nem azt adja, amit kének. Emlékeztek Nikodémusra, amikor meglátogatja Jézust énekei vagyján? Rossi bácsi mondta annak, hogy Egelvár Oszkár testvérünk, hogy mi volt Jézus ki nem mondott kérése, vagy kérdése. Emlékeztek? Mi volt Jézus ki nem, vagy mi volt Nikodémus ki nem mondott kérdése Jézushoz? Te hogy a Messiás? De nem így kezdte. Úgy kezdte, hogy tudjuk, hogy Isten jöttél tanítól, mert senki nem cselekedheti azt, amit cselekszel, ha csak nem Isten van vele. És Jézus mit válaszolt erre a szép kijelentésre? Mi volt az első mondata Jézusnak, vagy Jézus üzenete, mi volt Nikodémushoz? Hát ez hogy jön a kijelentésemhez, hogy valaki ilyet mond? És nem tudom, nektek volt-e már ilyen tapasztalatotok, hogy én valamit kérek, és valami egészen más jön. Imádkozom, és mintha Isten nem hallaná a kérdésemet, mintha elbeszélnénk egymás mellett. És néha nem arra válaszol, amit kérek, hanem arra válaszol, amire szükségem van. Lehet, hogy még nem is tudom, hogy mire van szükségem, de ő már tudja, és azt adja. És ez néha nagyon fájdalmas, meg összezavaró lehet. Hogy Istenem, miért van ez? És nyilván kíváncsi vagyok, hogy ti mit mondanátok. Ezt valamos úgy fogalmaztam meg, hogy kettes kaptam matekból, pedig imádkoztam. És mégis kettes jött. Hát hogy lehet ez? És nyilván Isten válaszol, csak nem biztos, hogy azt adja, amit. És úgy, ahogy kérem. Aztán itt vannak a küzdő imádságok, megint csak egy olyan szintér, amiben Isten szeretné, hogy tudjunk fejlődni. Miről szól a küzdő imádság? Én korábban azt hittem, hogy arról szól, hogy addig küzdök, amíg nem kapom meg azt, amit kérek. De dacos gyerek, addig mondom, hogy kérem a nyalókát, amíg a szülő azt mondja, jó, tessék itt a nyalókat. Mert nem erről szól a küzdő, miről szól a küzdő imádság? Nem tudom, ezen gondolkodtatok-e már komolyabban. Mit takar? Tessék?
Elfogadni az Isten akaratát.
Elfogadni az Isten akaratát. Azért imádkozom, hogy elfogadjam az Isten akaratát.
Megküzdeni magunkkal is, győzni emberrel.
Igen, ez is lehet. Ez a nagyon jó téma, nem? Mi a küzdő imádság? Mert annyiféle dologért lehet küzdeni, nem Isten szerint való küzdelem. Miért küzdött Jákob?
Győzöm
Istenet.
Mit mondott mielőtt ugye a változás történt? Amíg meg nem áldasz, nem engedlek el téged. Mi volt a szíve legmélyebb vágya? Hogy az áldás, az a békesség, az a belső nyugalom, az övé lehessen. Benne volt persze a halálfélelem is, de az elsődleges vágya ott volt, amit kimondott. Szóval tudtok azért küzdeni, hogy Isten békessége lehessen a tiétek? Hogy az áldás, amit ő tartogatna számotokra, legyen a sajátotok. És persze lehet küzdeni másokért is, hogy ahogy Ábrahám küzdött Szodomáért, emlékeztek, hogy ott ment egy ilyen alkudozás, hogy tólig, hogy hány emberi kímélje meg Isten Szodomát. Vagy amikor Mózes küzd a népért. És én azt gondolom, hogy Istennek tetszik, amikor kilépem a saját szükségeteim köréből, és összekapcsolódom vele. És már nem csak a saját magam körévért küzdök, hanem mondjuk küzdök egy másik emberért. És küzdök azért, hogy Isten akaratát valahogy megtapasztalhassam. Örülök, hogy itt vagy Peti. Peti ajánlotta nekem az audioverse.org-ot, egy olyan csatornát, ahol rengeteg adventista igehirdetés van fent. És volt egy igehirdetés, amit egy fiatalember tartott, arról, hogy hogyan tapasztalta meg Isten közelségét. Az édesapja megbetegedett, egy előjáró volt a gyülekezetben, és rákbeteg lett. És azt mondta, hogy én most megavadom az ígéreteket, Jakabnál ott van, hogy kérjük hittel, addig imádkozom, amíg apám meg nem gyúgyul. És a rengeteg imádságban nem az édesapja meggyújt, hanem rosszabbul lett. De ő naponként egyre komolyabb közösségbe került a személyes megváltójával, és az apja ezt látta, és azt mondta a fiának vénként, hogy fiam, szeretnék veled állítottot tartani. Beszélj nekem, hogy milyen tapasztalatok vannak Istennel. És a betegségben, ami nem csökkent, ami elvitte ezt az édesapát, közelebb került egymás az apa fia, és Istennel való közösségük is olyan mélységeket tudott megélni, ami előtte nem történt volna meg. Én is azt tapasztalom, édesapám rákbeteg, hogy sokkal mélyebben tudunk kapcsolni egymáshoz, mint előtte. Olyan kérdések is felmerülnek, amik előtte soha. Isten néha megváltoztatja a körülményrendszerünket, azért, hogy jobban meg tudja mutatni önmagát nekünk. És hogy tisztában lássuk, hogy ki ő és kivé szeretne válni az életünkben. És nem tudom, emlékeztek-e, sőt biztos, hogy emlékeztek, és köszönöm a türelmeteket, még egy 5 percre lenne szükségem. Amikor Jézust kérik a tanítványok, hogy tanítsa őket imádkozni, és Jézus elmondja az Úr imáját, akkor emlékeztek, hogy mi az első 3 kérés ebben az imádságban. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben? Miről szól ez a 3 első kérés?
Isten akarata.
Ugye arról szól, hogy a te, a te, a te. A te országod, a te akaratod, a te utad legyen az enyém. És azért imádkozom, és így kezdődik az imádságom, hogy tisztában lássam, hogy hogyan tudom a te országodat építeni. Nem szoktok, ha így imádkozom, mondjuk családi körben. Istenem, szeretném, ha a mai napon az életünk téged dicsőítene. A te országodat akarjuk építeni. A te akaratodat szeretnénk jobban látni. Mutasd meg nekünk. Mert ez a fontos. Nem az, hogy nekem mi a szükségletem, ott van a mindennapi kenyér is, mint megjelenik ugye az Úr imájában, de nem az elején. Tehát mi a sorrend? Szoktatok azért imádkozni, hogy Istenem, szeretnék hozzád kapcsolódni. Egyszerűen csak kapcsolódni. Szeretnélek tisztában látni és érteni. Amikor semmit sem kértek, az imádság csak arról szól, mondjuk, hogy hálát adok. Nem a szükségeteimről szól, nem az egészségemről, vagy a szeretteim egészségéről, hanem arról, hogy ismerhetem őt, és építhetem vele az ő országát. És amit szeretnék még a vége felé idézni, Jézus magatartása. Jézus azt mondta, hogy én semmit sem cselekszem magamtól. Amint hallok, úgy ítélek. Az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem azért, aki elküldött engem. És Isten nem azt akarja, hogy nem mondjuk el neki a vágyainkat, mert vannak vágyaink. Megkapta például Salamon is a lehetőséget, emlékeztek? De azt mondta neki Isten, hogy kérj, amit akarsz. Emlékeztek, mit kért Salamon? Hogy tudjon különbséget tenni, ugye a jó és a rossz között. És mit választott neki Isten? Tetszett ez Istennek? Tetszett neki. És mit mondott? Mivel nem azt kérted, amit kérhettél volna, megadom neked azt is ráadásul. De Istennek tetszett az, hogy nem azt kérte. Ez is lehet egy imakérés. Istenem, én tisztánlátásért könyörgöm a mai napon. Hogy tudjuk különbséget tenni a hamis és az igaz között. Az igaznak látszó és az igaz között. És én azzal szeretném zárni, amit Jézus fogalmazott meg talán a legszebben, mert ugye kezdtem azzal, hogy szoktuk néha úgy értelmezni az igéket, hogy hát ha komolyan kérem, akkor Isten megadja, és idézem akár Jézust is. De ennek is van egy előzménye. Amikor olvassuk a szőlőtő és szőlővesző példázatát, van egy olyan rész, hogy azt mondja Jézus, hogy ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz nektek. A sorrendet nem szabad elfelejteni. Mi az első? Isten keresése. a személyes, valódi közösség vele. És a jelenlétében vagyok, a beszédeim, és ahogy tanultak a szombatiskolában, teljes erőmből, elmémből, és minden képességemből őt akarom megismerni, szolgálni, akkor át fog alakulni a vágyam is, a prioritások, a céljaim. És nyilván az, amit csak akarok, ha abból építkezik, hogy te mit akarsz, az egészen más eredményt szület. És Isten, hiszem azt, hogy szeretne bennünket egyre magasabb és magasabb szinteleken is betölteni önmagával és vezetni az ő országa felé. Azt kell, hogy ebben tudjunk fejlődni együtt, és bízom benne, hogy szép tapasztalatot tudunk megosztani egymással akár délután is. Amen.